Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Folytatjuk Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének a, hát mondhatni, értelmezését, fölolvasását, ki ahogy szeretni. Ugyebár néhány héttel ezelőtt mondtam a kedves hallgatóknak, hogy azért is szeretném így ennek a könyvnek a súlyát, mondani valóját és segítségnyújtó voltát átadni, hogy valóban legyen egy olyan kapaszkodónk, ami igent mond az életre akkor, amikor úgy érezzük, hogy nehéz ez az élet, vagy nem érdemes élni akár, kimondhatjuk ezt is. Az embernek szüksége van valamire, amiért érdemes élni, és azt hiszem, hogy ez a könyv éppen az, ami megmutatja, hogy igenis az. Ugyebár az első részek elég nehezek, olyan szempontból is, hogy az ember fel tudja dolgozni mindazt, amit ő maga akár átélt a haláltáborban, és hogy elveszítette a szeretteit. Hát azt hiszem, hogy így most nagybőtre hangolódásképpen, meg egyáltalán ebben az időszakban különösen hangsúlyt kap ez a könyv. Folytatjuk a következő alfejezettel, melynek az a címe, hogy ami maradt, a puszta lét. Míg a zuhanyzásra várunk, van módunk igazán átélni mesztelenségünket. Hogy most aztán valóban semmink nincs, puszta, szőrzetétől is megfosztott testünkön kívül, hogy most már valóban semmit sem birtoklunk a szószoros értelmében, a puszta léten kívül. S hogy maradt-e olyan tárgyunk, ami, amint a féle összekötő kapocs a korábbi életünkhöz fűzött volna bennünket? Nekem például megmaradt a szemüvegem és az övem. Ez utóbbit azonban később természetesen kénytelen voltam egy darab kenyérért elcserélni. Akinek sírtkötője volt, az esténként még számíthatott egy kis külön izgalomra. Barakkunk blokk felelőse tartott egy kis üdvözlőbeszédet, amelyben becsület szóra kilátásba helyezte, hogyha valaki dollárt vagy nemesfémet vart volna a sírtkötőjébe, azt ő maga akasztja fel arra a gerendára, s nem kis büszkeséggel elmagyarázta, hogy erre neki, mint blokk felelősnek a tábori szabályzat értelmében joga van. A cipők kapcsán, amelyeket elvileg jogunk volt megtartani, szintén adódtak bonyodalmak. Akinek valamelyest még jó lábbelie volt, attól azt végül mégiscsak elvették, s kapott helyette valamilyen összenemillő párcipőt. Aki követte az előtérben részletesen kikérdezett régi foglyok jóindulatúan előadott tanácsait, szép, magas szárú, kanadai fűzős csizmájának szárát megkurtította, s ráadásul a vágás helyét szappannal még be is kente, hogy álcázza ezen szabotázs akciónak számító cselekedetét, az aztán semmiről jóra nem számíthatott. Az SS legények nyilvánvalóan csak erre vártak. Most ugyanis felsorakoztattak bennünket, hogy leellenőrizzék lábbelieinket. S aki a cipője bemutatása során abba a gyanúba keveredett, hogy levágott annak szárából, annak át kellett menni egy szomszédos kisebb helyiségbe. S rövid idő múltán újra hallottuk a bikacsökkütések, csattanásait és a megkínzott emberek üvöltését. Ezúttal igencsak hosszú időn át. Így foszlott szerte egyik illúzió a másik után, ha volt még egyáltalán közöttünk olyan, aki reményeket ringatott volna magában. S most közülünk a legtöbben kirukkolnak valamivel, ami teljességgel váratlanul hatott. Az akasztófa humorral. Tudjuk, hogy már nincs mit veszítenünk ezen a nevetséges, mezítelen életünkön kívül. Már amikor a zuhanyzó rózsából folyik a víz, többé-kevésbé vicces, vagy legalább viccesnek szánt megjegyzéseket kiáltunk oda, egymásnak s görcsösen azon igyekszünk, hogy mindenek előtt saját magunkon, de aztán egymáson is mulassunk. Mert hiszen mégis valóban víz folyik a zuhanyzó rózsából. És az akasztófa humor mellett még egy másik érzés is eluralkodik rajtunk, a kíváncsiság. Én magam más területről ismerem ezt a beállítódást, mint élethelyzetre való reagálás alapvető magatartási formáját. Ha bármikor életveszélyben voltam már korábban is, amikor például többször sértetlenül megúsztam a hegyekben egy-egy zuhanást, vagy hegymászás közben a legveszélyesebb másodpercekben, A mindenkori éppen lezajló külső történéshez csak egyféleképpen tudtam viszonyulni. Kíváncsisággal. Kíváncsi voltam. Vajon megúszom-e élve vagy sem? Koponya alapi törés szenvedek-e, vagy kisebb töréseket? Auschwitzban is ez a fajta, a történésekhez tárgyilagosan viszonyuló, távolságtartó, hűvös kíváncsiság uralkodott el rajtam, a szemlélődés és a várakozás hangulata, amilyenben a lélek ilyen pillanatokban visszahúzódik, és igyekszik magát megmenekíteni. Kíváncsiak voltunk, mi minden, s milyen következményekkel kell még átélnünk. Hogy például milyen következményei lehetnek annak, ha az ember anyaszült mesztelenül, s még vizesen a zuhanyzózástól áldogálni kénytelen a kész ősz hűvösében. És a következő napokban a meglepetés lép a kíváncsiság helyére, a fölötti csodálkozásunk, hogy még náthát sem kaptunk. És még sok ilyen triviális meglepetésben van részünk az újonnan érkezett foglyoknak. Mi, orvosok, minden esetre egy valamit megtanulunk. A tankönyvek hazudnak. Valahol például azt olvastam, hogy az ember ennyi és ennyi álmatlanul töltött óra után nem bírja tovább. Micsoda tévedés. Az ember, amíg jól megy a sora, mindenféléket feltételez. Hogy például vannak dolgok, amelyeket nem tudna megtenni, amit képtelen lenne nélkülözni, hogy bizonyos körülmények között nem tudna aludni, hogy nem tudna élni, ha ez vagy az nem lenne. Auschwitzban az első éjszakás emeletes ágyban aludtam. Ezek az ágyak háromszintesek voltak, ahol 9 személynek kellett elférnie közvetlenül a csupasz deszkákon fekve, s minden szintnek, tehát 9 személynek közösen 2 takaróval kellett beérnie. Természetesen csak az oldalunkon feküdhettünk, szorosan egymás mellett s egymásba préselődve, ami azonban a kinti hideg és a barak fűtetlensége miatt nem volt előnytelen. Cipőt nem volt szabad ezekbe az úgynevezett boxokba felvinni, némelyek azonban teljesen illegálisan, fejpárnaként használták cipőjüket, mit sem törődve az azokra tapadt sárral. Egyébként nem maradt más választásunk, mint hogy fejünket fölfelé nyújtott, szinte kicsavarodott karunkra fektessük. S mindezek ellenére az alvás kioltja a tudatot, s egy időre megfeledkezhetünk helyzetünk fájdalmas voltáról. S hadd soroljak még néhányat az e fajta meglepetésekből, hogy tudniillik, mi mindent bír ki az ember. Kibírtuk, hogy a táborban eltöltött idő alatt egyáltalán nem moshattuk magat, s minden bizonnyal tetemesen vitaminhiányos táplálkozás ellenére jobb állapotban volt az ínyünk, mint azelőtt bármikor, beleértve a legegészségesebb táplálkozás időszakát is. Kibírtuk azt is, hogy egy fél éven át ugyanazt az inget kellett viselnünk, pedig a legjobb jó akarattal sem ismerhető föl többé, hogy az valamikor ing volt. Kibírtuk, hogy napokon át nem mosakodhattunk, még elnagyolta sem, mert a fürdő vízvezetéke befagyott, s annak ellenére, hogy a földmunkától egyébként is piszkos kezeink tele voltak sérülésekkel, senkinek nem gennyesedett el a sebe. Vagy az az ember, akit korábban a szomszédos szobából hallható legkisebb zaj is felébresztett, hogy aztán ne is tudjon újra elaludni, most a mellette fekvő bajtársához préselődve, annak horkolását a saját fülétől néhány centiméterre kénytelen elviselni, s ennek ellenére alig, hogy letette a fejét, mély álomba zuhan. Igazán most jutott el a tudatunkig, mennyire helytálló Dosztojevszkinek az a mondata, amellyel egyszer az embert olyan lényként határozza meg, mint amelyik bármihez képes hozzászokni. Bennünket meg lehetne kérdezni, és mi meg is tudnánk mondani, hogy helytálló ez a mondat, s ha igen, milyen mértékben, hogy tudniillik az ember állítólag mindent meg tud szokni. Igen, mondanánk, de ne kérdezzék milyen áron. Nos, most a pszichológiai változások lefolyásának vizsgálatánál tartunk, akkoriban azonban, amikor ezen események zajlottak, körülöttünk is bennünk, még nem jutottunk el idáig. Még a lélek reakciójának első fázisát kellett megélnünk. Tulajdonképpen magától értetődő, hogy helyzetünk kilátástalansága, a minden nap minden órájában, minden percénkben ránk leselkedő halálos veszély és mások, a többség halála közelségének hatására majdnem mindegyikünkben felmerült az öngyilkosság gondolata. Világnézeti alapbeállításomból következően, amit a későbbiekben részletesen kifejtek, az Auschwitzban eltöltött első estén, közvetlenül elalvás előtt, saját döntési lehetőségemről lemondva sorsomat egy másik kéz irányítására bíztam, s fogadalmat tettem, hogy nem megyek neki a drótnak. Ezzel a táborban használatos kifejezéssel illetik a lágerben szokásos öngyilkosság módszerét. Elegendő megérteni a szöges drótot, amiben magas feszültségű áramot vezettek. Nem neki menni a drótnak, ez a negatív elhatározás Auschwitzban nyilvánvalóan nem esett nehezére az embernek, mivel ott az öngyilkossági kísérlet végül is meglehetősen tártalannak bizonyult. Egy ottani átlagos fogoly a valószínűség számítás vagy az életben maradás kiszámítható esélye alapján alig bízhatott abban, hogy azok egészen csekély százalékos arányát növelheti, akik túlélhetik, amíg összes elkövetkező szelektálást, a szelekció legkülönbözőbb fajtáit. Az az auschwitzi fogoly, aki még sokkos állapotban van, egyáltalán nem fél a haláltól. A táborban való tartózkodás első napjaiban egyáltalán nem találja ijesztőnek a gázkamrák látványát, inkább olyasminek tekinti őket, mint ami megkímél az öngyilkosságtól. Én, bajtársaim többszöri, elfogulatlan kijelentése szerint nem tartoztam azokhoz, akiket a felvételi sok különösképpen meggyötört volna, s ezt magam is bátran állíthatom. Csak mosolyogni tudtam, és pedig egészen őszintén azon a jeleneten, amelyik az első auschwitzi éjszakát követő délelőttön játszódott le. Blokkzárlat ellenére, ami miatt fontos megbízatás nélkül senki sem hagyhatta el a barakját, belopakodott hozzánk egy ismert kolléga, aki már helyekkel korábban érkezett Auschwitzba. Meg akart bennünket nyugtatni, információkkal ellátni és vigasztalni. Már annyira lesoványodott, hogy először meg sem ismertük, ám többé-kevésbé megjátszott derűvel és egykedvűséggel, s az idő rövidsége miatt ajánlatosnak tartott sietséggel néhány vigasztaló szóval bíztatott bennünket. Ne féljetek a szelekciótól. Kedveli az orvosokat. Ez nem volt igaz, de ehelyütt nem akarok kitérni arra, mennyire hazug és ördögi volt az a látszat, amelyikben ez az orvos igyekezett feltüntetni magát. Csak egyet tudok, az egyik blokk orvosa maga is fogoly, egy 60 év körüli férfi elmondta nekem, hogyan könyörgött dr. M-nek, hogy adja ki neki a fiát, akit gázkamrára ítéltek, dr. M azonban ezt a kérést ugyanolyan hűvösen, mint amelyen határozottan elutasította. Csak arra hívom fel a figyelmeteket, s azt tanácsolom, borotválkozzatok, ha lehet naponta, mindegy, hogy mivel, ha már nincs, akár egy törött üvegdarabbal, vagy adjátok oda az utolsó darab kenyereteket annak, aki megborotvál benneteket. Akkor fiatalabbnak látszotok, az arcotok rózsábbnak tűnik, ha megszabadultok a borostától. Csak meg ne betegedjetek, csak nehogy betegnek tűnjetek. Csak egyetlen módja van annak, hogy életben maradhassatok. Látszódjon rajtatok, hogy munkaképesek vagytok. Már az is veszélyes, ha valaki sántít, egy apró banális sérülés miatt, vagy mert szorít a cipője. Ha ezt egy SS legény meglátja, magához inti az illetőt, akinek aztán másnap garantáltan a gázba vezet az útja. Tudjátok, kiket neveznek nálunk muzulmánnak? Azokat a nyomorult, leromlott ablakokat, akik betegesnek látszanak, soványak, s már nem bírják a nehéz fizikai munkát. Előbb vagy utóbb, többnyire előbb, minden muzulmán a gázban köt ki. Ezért még egyszer elmondom, borotválkozzatok, tartásotok legyen mindig egyenes, és lépteitek határozottak. Akkor nem kell félnetek a gázkamrától. Ahogy itt álltok előttem, igaz ugyan, hogy még csak 24 órát töltöttetek a táborban, ám mégis nincs mit félnetek a gázkamrától, talán csak egy valaki van veszélyben közületek. Te, s ezzel rám mutatod. De ugye nem haragszol rám. Nyíltan megmondom nektek, legfeljebb ő, s most újra felé, mint a fejével, valamennyi jötök közül legfeljebb ő jön számításba a legközelebbi szelekció során. Nyugodjatok tehát meg. Esküszöm, mosolyogtam, s meg vagyok győződve róla, hogy a helyemben ezen a napon mindenki más ugyanígy tett volna. Aki nem veszíti eszét bizonyos dolgok láttán, annak nincs mit elveszítenie. Egy abnormális szituációban éppen az abnormális reakció jelenti a normális magatartást. Pszichiáterként is úgymond elvárjuk, hogy egy ember minél normálisabb, annál abnormálisabban reagál arra a tényre, hogy abnormális szituációba került, mint amikor például a bolondok házába utalják. A foglyok koncentrációs táborba való felvételének reakciója is ilyen abnormális lelkiállapotnak felel meg, önmagában véve azonban normális, mint ahogyan ez később megmutatkozik, tipikus érzelmi reakciónak tekinthető, amennyiben azt az adott szituációval összefüggésben szemléljük. A második fázis a tábori élet. Apátia. Az eseményekre való reagálásnak a fentiekben ábrázolt módja néhány nap után elkezd megváltozni. A sok élmények első fokozata után a foglyokra a második stádium vár. A viszonylagos fásultság szakasza következik. A foglyok fokról fokra a belső kiüresedés állapotába kerülnek. Fentiekben bemutatott különböző érzelmi reakciók mellett az újonnan érkezett fogoly a táborélet első napjaiban a legkülönbözőbb, szinte elviselhetetlen kínokat okozó lelki szenvedésnek van még kitéve, amit megpróbál a lehető leggyorsabban elfojtani magában. Ott van például mindenek előtt az övői iránt érzett határtalan vágyakozása. Ezt a vágyakozást olyan égető fájdalomként éli meg az ember, hogy azon kívül egyetlen vágya maradt csupán, az elmúlásé. És aztán az undor. Mindazon borzalommal szembeni undor, ami a foglyot kívülről körülveszi, ami egész környezetét jellemzi. Mint a bajtársai többségét, őt is olyan rongyokba öltöztették, amihez képest egy madárjesztő öltözéke elegáns öltönynek tűnik. A táborban a barokkok között más nincs, csak sár, s minél inkább fáradozunk eltakarításán, a planirázuson annál többször vagyunk kénytelenek érintkezésbe kerülni vele. Éppen az újonnan érkezőket osztják be szívesen olyan munkacsoportokba, amelyeknek a latrinák tisztítása, a trágya elhordása és hasonló teendők elvégzése a feladatuk. S ha a göröngyös úton szállított trágya a fogoly arcába fröccsen, s rendszerint ez történik, s a fogoly erre összerándul, netán még azt is megkísérli, hogy kitörölje arcából a trágyalét, nos, ezt a próbálkozást a kápó egészen biztosan egy botütéssel nyugtázza, mert tűrhetetlennek tartja munkása kénykedését. És aztán tovább folytatódik az egészséges érzelmi reagálások eltompulása. Kezdetben a foglyok elfordítják a fejüket, amikor azért kell felsorakozniuk, hogy végignézzék, milyen büntető gyakorlatokat kell végrehajtaniuk valamely csoport tagjainak. Az újonnan érkező még nem tudja elviselni a szadista módon kínzott emberek látványát, azt a látványt, amint bajtársaiknak órákon át fekvőtámaszokat kell végezniük a sárban, amihez a szükséges tempót botütések diktálják. Napok vagy hetek múltán azonban már másként viselkedik. Kora reggel van, még sötét, ott áll a tábor egyik útján a kapu előtt felsorakozott, indulásra kész munkacsoportjának menetoszlopában, s akkor üvöltést hall, odakint s végignézi, amint egyik bajtársát újból és újból a földre öklözik, majd felrángatják, majd újra leütik, s hogy miért? Mert láza van, ami azonban csak az éjszaka tört rá, s ezért nem tudta az ambulancián időben ellenőriztetni a hőmérsékletét, s így elmulasztotta, hogy beteget jelentsen. Most azért büntetik, mert arra az eleve kilátástalan próbálkozásra tett kísérletet, hogy reggel vétesse magát betegállományba, hogy ne kelljen külső munkára kivonulnia. A fogoly azonban, aki mindezt végignézi, aki lelki reakcióinak második fázisában van, már nem fordítja el a fejét. Mindezt végig tudja nézni közömbösen és eltompultan. Vagy amikor ő maga állott egy este a zsúfolt ambulancián abban a reményben, hogy sérüléseire, éhség okozta ödémájára vagy lázára való tekintettel két napra kímélőbe mehet, hogy ez alatt a két nap alatt ne kelljen külső munkára mennie, akkor is nyugodtan végig fogja nézni, amint behoznak egy 12 éves fiút, akinek nem találtak a táborban lábára illő cipőt, és ezért kénytelen volt az órákon át tartó sorakozót mezítláb végigállni a hóban. Aztán pedig egész nap külső munkát kellett végeznie, ezek után lefagytak a lábujjai, és most az ambulancia orvosa csipesszel tépi le a hajlatoknál az elhalt, megfeketedett új perceket. undort, iszonyatot, együttérzést, felháborodást kellett volna éreznie a szemlélődőnek ebben a pillanatban, azonban már képtelen érzelmi azonosulásra. Szenvedők, betegek, haldoklók, halottak, mindezek látványa oly megszokott néhány hetes táborélet után, hogy már teljesen érintetlenül hagyja a lelket. Egy ideig körülöttem mindenhol betegek magas lázzal és delíriummal, közülük sokan haldokoltak. Így feküdtem. Éppen most is meghalt valaki. És mi történik, ki tudja hányadik alkalommal, és mindannyiszor úgy, hogy bármiféle érzelmi reakciót kiváltana. Végignézem, amint egyik bajtársunk a másik után, mint egy ráveti magát, amíg meleg hullára, egyikőjük az ebédről megmaradt mocskos krumpliát szerzi meg, a másik megállapítja, hogy a hullafa cipője még valamelyest jobb állapotban van, mint amit ő visel, s kicseréli a cipőket. A harmadik ugyanezt teszi, s a következő azért boldog, mert hozzájárulhatott egy darab spárgához. Képzeljük csak el, egy valódi spárgához. Részvétlenül szemlélem mindezt. Végre összeszedem magam, s előkerítem az ápolót, hogy vigye ki a halottat a barakból. És amikor végre rászánja magát, a lábánál fogva megragadja a hullát, hagyja, hogy ahhoz a keskeny átjáróhoz ütődjön, ami a jobbra és balra levő deszkasor között húzódik, ahol 50 lázas beteg fekszik, s a göröngyös földön odavonszolja a barakajtókhoz. Ott 2 lépcsőfok vezet fölé a szabadba, számunkra az örökös éhezéstől, legyengültek számára, valóságos akadályok. A kezünket kell igénybe vennünk, hogy az ajtó félfába megkapaszkodva felhúzódjunk, mert mi, hónapok óta a tábor lakói, már régen nem vagyunk képesek arra, hogy egyedül lábunk erejével elbírjuk a saját testsúlyunkat, ha 2x20 centi magasságra kell felkapaszkodnunk. És most jön a férfi a hullával. Nehézkesen vonszolja saját magát is fölfelé, és aztán a halottat ki az ajtón, előbb a halott lábát, majd törzsét, míg végül elborzasztó koppanással a koponya is átbukdácsol a 2 lépcsőfokon. Közvetlen ezután hozzák a barakba leveres kondért, kiosztják az adagokat, amelyek pillanatok alatt el is fogynak. Az én helyem szemben van az ajtóval a barak túlsó végén, az egyetlen parányi ablak mellett, ami kicsivel a föld felszíne fölött nyúlik a szabadba. Hideg kezeimet a forró leveses csajkát átfogva melengetem. S míg mohon szürcsölöm annak tartalmát, véletlenül kitekintek az ablakon, s kintről az ablakon át rám mereg az éppen kivonszolt hulla üveges tekintete. 2 órával ezelőtt még beszélgettem ezzel a bajtársammal, s tovább szürcsölöm a levest. Ha nem csodálkoztam volna, mondhatni szakmai érdeklődésből fakadóan, a saját érzéketlenségemen meg sem őrizte volna az emlékezetem ezt az élményt, mert annyira érzések nélkül zajlott le az egész. Kedves hallgatók, azt hiszem, ez így elég is volt a mai adásra. Tudom, hogy nagyon nehéz és nagyon erős történet ez. Higgyék el, a vége nagyon-nagyon ütős lesz abból a szempontból is, hogy rávilágít arra, hogy ezekben a szörnyű helyzetekben hogyan lehetett megtalálni az értelmét. És mindezek okán azért is szeretném, hogy erre ezzel így szembesüljünk, mi magunk is, hogy amikor ezeket a mindennapos panaszkodásainkat tesszük, vesszük, mondjuk egymásnak, akkor gondoljunk arra, hogy milyen életkörülmények között élték túl az életet emberek, hiszen ez egy valós történet. A pszichiáter orvos írja le a saját megélt élményeit, akkor, amikor Auschwitzban volt, és amikor mindent elveszített. Ilyenkor az ember jó, hogyha rádöbben, és ráeszmél arra, hogy az ő élete mennyire csodálatos ahhoz képest, amit mások megéltek, vagy megélnek. Ez adjon erőt, kedves hallgatók, nekünk is akkor, amikor túlságosan nehéz és kilátástalan az életünk. További áldott szép napot, és jó farsangolást ma még, hiszen holnap már kezdődik a nagybőjt, áldott felkészülést erre az időre, és a legjobbakat a Jóisten áldásával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!